Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az aranymisés Erdő Péter bíboros prímás vasárnap szabadtéri szentmisét mutatott be a balatonszemesi Szűz Mária kápolnánál. A nagy kánikul ellenére több száz hívő érkezett a balatonparti településre, hogy együtt ünnepeljen a főpásztorral. A szentmisén koncelebrált a balatonszemesi páduai Szent Antal templom plébánosa Borza Miklós Esperes. A főpásztor homiliájában arról beszélt, a nyári pihenés idején is keressük az imádság és a hálaadás pillanatait, és keressük azt, hogy miben segíthetünk a többi embernek. Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhansk megyét, valamint a Krím félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie, jelentette ki a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára. A Washington és Moszkva között az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben. A vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni, mondta Ellen Bessett, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás halott döntésnek minősül. Izraeli kollégájával Gideon Szárral egyeztetett telefonon a külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti helyzetről, tájékoztatott a Facebook oldalán. Szijjártó Péter szerint a megbeszélés során egyetértettek négy fontos kérdésben. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell, a túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani. A biztonságos terror és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden a térségben lakó ember számára, valamint a Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten. A következő hónapban 300 millió forintot bocsát a kormány az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére, annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, közölte a szakállamtitkár a Facebook oldalán. Varga Bajusz Veronika azt mondta, ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtő, fagyasztót vagy mosógépet. Kiemeltem, a támogatást azért adják, hogy a kollégisták számára minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és a közösségre, barátaikra tudjanak koncentrálni. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételin 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Szigorú kontroll alá kerül hamarosan a szépkártya, írta meg a Hitelfórum portál. A már tavaly évvégén bejelentett változások szeptember 1-én lépnek életbe. A legfontosabb ezek közül, hogy a kártya kizárólag a rajta jóváírt összegek terhére lesz felhasználható, és elektronikus terminálokon keresztül is működnie kell majd. A cél a használat egyszerűsítése és a digitalizáció elősegítése. A hazai akvakultúra kulcs szerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz keretében 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrás biztosít a szektor számára, ismertette az agrárminiszter. A Magyarországos Horgászszövetség éves közfeladatellátási beszámolójának bemutatásán Nagy István elmondta, a pályázatokon keresztül a MOHOSZ 100%-os intenzitással részesülhet támogatásban, olyan feladatok elvégzéséhez, mint az őshonos halállományok élőhelyének, ívóhelyének fejlesztése, létrehozása és helyreállítása, vagy az idegenhonos halfajok visszaszorítása. Tűz ütött ki Horvátországban, Split közelében. A tűzoltás 140 tűzoltó és 45 jármű végzi. Több házat is veszély fenyegetett, de sikerült megóvni őket, evakuálások is történtek. Az oltás nehezíti a viharos erejű szél, lezárták az Adriai-tengeri autópályát is. Lehet Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének 4 blokkja az észak-franciaországi Gravignyben, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú állomásokban tömegesen és előre nem látható módon medúzák jelentek meg. Az eset nem volt hatással a létesítmények vagy a személyzet biztonságára, illetve a környezetre sem. Végül az időjárásról, felhőtlen, derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék így nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának. Az esti stáb tagjai: Bartók Báta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Kvaszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Alexander Dumas a Három testőr című írásának 39. részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában. Majd Közelkép című portréműsorunkban Salazar Herrera Giovanni Fernando Encsi Káplánnal beszélget Pap Ildikó. A 21 órai híreket követően a görögkatolikus egyház adását hallgathatják meg. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján államalapító királyunk Szent István Imre herceghez írt intelmeinek első részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején dr. Sesták Istvánnal, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola rektorhelyettesével beszélgetünk a pótfelvételi eljárásról, melyre a hónap végig van lehetőség jelentkezni. Majd Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét aktualitásokról kérdezzük. Végül a véradás fontosságáról, a szervezés nyári kihívásairól, rendszeres véradókról és a véradás helyszíneiről is beszámolunk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a 12 apostol kiválasztásáról beszélget Vámosné Jacsúrit a hitoktató tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Június 21-én az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelte dr. Ternyák Csaba érsekatya a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium három végzős hallgatóját, három diakónusát, közülük Salazar Herrera Giovanni Fernandót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Szervusz, dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Most már mondhatom azt, hogy Giovanni atya Isten hozott nálunk. Ugye te Ecuadorból származol, és 10 éve élsz itt Magyarországon. Mi az, ami megosztható a családodról, az Istennel való kapcsolatodról? Mennyire egyenes út vezetett téged a papi hivatáshoz?
Először Giovanni vagyok, már itt vagyok Magyarországon 10 éve, de az hivatásomról tudnám mondani, hogy soha nem gondoltam pap lenni, vagy soha nem volt tervemben. Ilyen katolikus családból származom. Mikor kicsi voltam, ilyen 5-6 évesen, milyen légszem, mindig jártam templommal, egy sok vasárnap. De nem volt ilyen nagyon mély kapcsolat az egyházzal, lehet mondani, hanem csak vasárnapi mése és semmi más. Amikor 7 éves voltam, a szüleim belépték a neokatekumenális közösségbe, és ezáltal láttam, hogy Isten megmentette az ő házasságát, mert nekik csak polgári házasság volt, és akkor beléptek az egyházba a neokatekumenális úton keresztül, és volt az egyházi esküvője, és attól kezdtem látni, hogy más Istennel lenni, de kicsi voltam. És már amikor 10 éves voltam, már kezdtem járni a saját közösségembe, a neokatekumenális közösségbe. Jó volt lenni, mert voltak fiatalok, idősebbek, minden.
De akkor ez ugyanaz a közösség volt, ahová a szüleid jártak.
Ugyanaz a plébánia, de van régi közössége, fiatal közösségek, aki merevente, van ilyen katekezis sorozat, amit csinálják evente, és lehet, hogy születi egy új közösség.
Ja, értem. Akkor ez nem korhoz kötött, nem. Tehát nem idősek külön és fiatalabbak, nem. Mint nálunk ifjúságpasztorációról beszélünk, ez nem így, nem. Hanem ha már régebb óta közelbállal.
Szoktam mondani, hogy régóta jár az úton, vagy régóta nem jár az.
A katekumenátus útján, igen, akkor egy új közösség alakul, most már így értem.
Igen, és úgy kerültem a közösségembe, mindig jártam a Szent Eukarisztiára és a neokatekumenális úton is találkozunk hétköznapon, kedden vagy szerdán, ilyen ége liturgia. Mindig jártam, voltak fiatalok, idősebbek, amit mondtam. Majd utána már 2013-ban érettségiztem, és akkor kezdtem tanulni már építészmérnöknek, de pont akkor a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és elküldték az egyetemből tanulni doktorátus Spanyolországba, és ugye a bátyám is én egyedül maradtunk Ecuadorban. Lehet mondani, fiatalként ilyen tökéletes életem volt, mert tehát volt pénzem, ház, kocsi, és csak tanulni kellett, úgyhogy.
Milyen furcsa, hogy ezt mondod, hogy ez a tökéletes
életnek. Hát, mert ez most a fiatalok, ez ami lehet mondani, most keresnek, vagy mindenki azt szeretni, hogy nyugi az élet, mindenem van, csak csinálok, amit szeretem.
Stabil egzisztencia, de ez lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy az ember boldog legyen.
Hát pont arról van szó, hogy én is kerestem a boldogságot mindenhol, tehát majdnem minden nap kimentem bulizni, ide-oda visszamentem, de mindig volt ott a közösségem, mindig tudtam visszatérni a közösségem, mindig tudtam visszatérni az egyházba. És akkor éreztem, hogy nem találom ez a boldogságot sehol, és éreztem, hogy Isten hív a misszióba, de nem különösen a papságra, hanem misszióba. De nem tudtam, hogy mi ez a... Mert ez egy karizma, ami benne van a neokatekumenális úton, hogy küldenek, vannak ilyen missziós fiatalok, vannak papok, családok,
bárki mehet misszióba, igen. A kihívást érez, igen. Arra. Ezt jól gondolom, hogyha mondjuk akár egy családapaként, családanyaként én úgy érzem, hogy engem misszióba hív a Jóisten, akkor ezt csak családdal tehetem meg, vagy van, aki esetleg hátrahagyva a családját, azt mondja, hogy akkor most én egy év misszióba szeretnék valamit.
Nem, ez családként, ez általában ilyen datuntés, tehát nem csak a férje vagy a feleség, hanem eljut, mert
együtt.
Egy test. Az egyház egy test, eljut döntenek, és eljut mennek misszióba. És úgyhogy akkor éreztem, hogy Isten hív, és kezdtem járni ilyen hivatás tisztászó központban, ami a neokatekumenális úton van. Ilyen vasárnapként találkoztunk fiatalokkal, kérdeztünk, hogy Isten hív, és ilyen tehát a szentírásra foglalkozunk, ilyen pár dolgokat csináljunk. És ott volt egy unoka testvérem, és öt barátom, amik jártak a közösségekben, mert nem az én közösségemben, de mindig ott találkoztunk, és nagyon jó volt. És pont amikor voltam az egyetemen, volt ilyen barátom, aki járt a közösségbe, és mindig ott találkoztunk az egyetemen, és teljesen másból beszélgetni velem, mint egy osztálytársam az egyetemről, hogy ne látom a különbséget.
A különbséget miben érzékelted?
Hát, hogy milyen dolgokról lehet beszélni. Bele, aki ilyen legalább Istenről, mert most akkor láttam, hogy az egyetemek nagyon kevesek beszélnek Istenről, hanem csak a megy bulizni ide-oda, vagy a tanulásról.
Igen.
Igen. És milyen dologról nem tudtam beszélni senkivel, csak a barátommal. Úgyhogy kezdtem lenni a különbség, és egyszer hívták engem egy ilyen lelki gyakorláton, ott Ecuadorban, ami az egész országban minden fiatalnak kiírsz a hívást, oda víznek, és kicsi kérdeznek, hogy éreznek a hivatás, hogy tehát egy kicsi látnak, hogy van-e hivatás, vagy lehetne valamit csinálni, vagy kezdeni valami a fiatalokkal. Úgyhogy akkor mindig van ez a kérdés a végén, hogy nyitott vagyok menni szemináriumban valahol a világra. És akkor láttam, hogy valóban Isten hív, és mondtam, éreztem, hogy igen, tehát csak egy igen kell látni az Istennek, és mondtam igen. És akkor mondta a katekéték, vagyis a papok, aki ott voltak, hogy jó, most már hívunk téged egy másik lelki gyakorlatról az országba, ahol sorsornak is küldenek a szemináriumban, és úgy kerültem ide. Nem gondoltam, hogy pap leszek, vagy ilyen nagyon hirtelen volt, mert én építészmérnöknek tanultam, úgyhogy az volt nekem, ami vonzó volt.
Na, de építészmérnöknek tanultál, de befejezted az egyet?
Nem, kettő évet tanultam, és közben jöttem, igen.
Olaszország lelki gyakorlat. Van egy olyan lelki gyakorlatotok, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez-e az, ami Olaszországban volt lelki gyakorlat, ahol kettesével küldenek titeket gyakorlatilag teljes ráhagyatkozással a Jóistenre, hogy hirdessétek az evangéliumot.
Ez kicsi más lelki gyakorlat volt, mert ez inkább ilyen inkább sorsolás, vagy van egy másik gyakorlat, amilyen kettesével szoktak küldeni minket, és általában mi is a szemináriumban, de ez mindig, ha valahova megyünk, vagy kimegyünk a szemináriumban, mindig kettesével megyünk. Mert ez egy segítség másiknak, hogy tehát lehet, hogy most krízisben vagyok, a másik tudja segíteni. És amikor ebben misszió kettesével, misszió semmi nélkül, ami küldenek, az is a segítség, hogy a másik segítsen. Hogy amikor már gyenge is szennyelem, van a másik, aki tud batorítani, és fordítva is.
Kölcsönösen tudjátok, igen, erősíteni egymást.
Igen, ez a postolok, ez is, hogy látjuk egy kicsit a Szentírás, ő is kettesével mentek majdnem mindenhova.
Így van. Szóval ez egy picit más típusú lelki gyakorlat volt Olaszországban, igen, ahol sorsolták azt, hogy ki hová kerül misszióba.
Szemináriumba, igen.
A te nevedhez Magyarországot húzták.
Igen.
Mit tudtál te akkor Magyarországról?
Hát Budapestről tudtam valami, de pontosan, tehát hogy Magyarországon, hogy hol van, hogy mi ez, nem. Tehát Budapestről tudtam valami.
Egyből jönnöd kellett, vagy még hazatudtál?
Nem, mint később jöttem, én novemberben jöttem, az a lelki gyakorlaton szeptemberben volt, és én novemberben jöttem.
Akkor így el tudtál köszönni, igen, a családodtól igazából?
Hát már, mert a szülei Spanyolországban voltak, csak a bátyám volt otthon, úgyhogy már nem volt annyira nehéz, már egy másfél év, két év voltam egyedül Ecuadorban, úgyhogy.
Ha vissza tudsz emlékezni, azért 10 év az azt is mondhatom, hogy elég messze van, meg azt is, hogy azért egy emberöltőhöz képest semmiség, de mi volt az első érzésed, benyomásod, gondolatod, amikor idejöttél Magyarországra, vagy idejöttél Egerbe, mert ugye az egri szemináriumban?
Hát, hogy nem értettem semmit. Angolul tudtam beszélni akkor, mert most már a második nyelven a magyar nyelv, úgyhogy nagyon sokat változott a dolog, de akkor angolul. Itt, amikor érkeztem a reptére, senki, tehát beszéltek angolul, de csak magyarul, minden olvasni magyar nyelven, amikor szemináriumban is kezdtünk, tehát mert ott is minden eukarisztia, minden napi olvasmányos imaóra, minden a magyar nyelven megy. És úgy nehéz volt, tehát először, hogy nem értem semmi, de az is volt a segítség, hogy vannak a mi szeminárium, tehát voltak már külföldiek, akik már beszéltek magyarul, fordítottak nekem a fontos dolgokat, de az is segít, hogy tudjam tanulni a nyelvet minden nap, ez a hallgani a magyar nyelvet, ez volt egy nagy segítség, hogy tudjam tanulni, de az volt a legnehezebb, hogy nem értettem semmi. Az első 3 hónap nem értettem semmi, mert akkor kezdtem tanulni szavakat, kicsi látni, hogy mi ez, de...
Milyennek láttad a magyar embereket? Nyitottak, befogadóak, kedvesek, vagy távolságtartóak, hűvösebbek, sok mindent mondanak rólunk.
Hát egy kicsit távolságot tartanak a magyarok, hát ez írszésem, tehát ameddig nem ismernek. De ha már ismernek, nagyon nyitok, és nagyon, nagyon befogadott. Én ezt tapasztaltam, tehát már 10 éven keresztül, és már nagyon sok helyeken voltam, hogy tényleg a magyarok nagyon jól tudják befogadni, nem tudom, jól érzem magamit. És szoktam mondani, hogy tehát ez, amikor én most már megyek haza látogatni a családomat, vagy valamikor, ott inkább bentig itt érzem ott, és itt jobban érzem magam, tehát nem mikor itt vagyok.
Volt lehetőséged így többször azért a 10 év alatt, hogy hazamentél?
Hát, kidevente szoktunk menni, úgyhogy 4-szer voltam, lehet mondani, 4-szer.
Igen, az első benyomások azért meghatározóak, úgy gondolom mindig, hogyha valaki külföldön kezdi meg a tanulmányait is akár, vagy mivel így nálatok egy missziós szemináriumról, meg hosszabb távú időszakról van szó, akkor mondhatom azt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész életed innétől kezdve itt fogod tölteni, mert ez,
igen,
valamilyen szinten bizonytalan. Hogy maradtok-e, maradsz-e te például itt Magyarországon?
Hát igen, de Isten idehozott, itt maradok, amit Isten akarja. Hát nyitok, mint missziós szeminárium is, missziós pap, szentelpapok, úgyhogy nyitott vagyok is menni valahova, ahova az írsek szeretnék küldeni, ha az írsek engedi.
Ezt rábízted a Jó Istenre akkor, igen, hogy alakul. aki ide kerül a Redemptorist Mater missziós szemináriumba külföldi hallgatóként, egy évig csak magyarul csak tanul, magyar, hogy utána a teológiai tanulmányai azok könnyebben menjenek. Hogyha haladunk előre az időben, és hogy visszatekintünk erre a 8-9 évre, akkor milyen fontosabb mozzanatokat tudnál kiemelni, ami így meghatározó volt a te pappá formálódásod szempontjából, ami a szemináriumhoz kötődik?
A szemináriumhoz? Lehet mondani, mi képzésünk, ami szemináriumban nagyon, nagyon különleges, vagy nem tudom, érzem, hogy ilyen családias. Én a rektorommal úgy tudnám beszélni, mintha valami családtagommal. Ez igaz, hogy van tisztelet iránta, de úgy is tudnám beszélni mindenről. Ugyanaz a segédrektor, bárki, tehát és a szemináriumban ilyen családi, egymással is úgy tudjuk beszélni, tehát ha van probléma, szoktam valamikor ilyen beszekelni, de megbocsátjuk egymást, teljesen más, ilyen család.
Ez egy nagy ajándék azért, meg egy kegyelem a jó Istentől, hogy megvan ez a kötetlen, meg egy szorosabb kapcsolat.
Igen, és én gondolom mindig, amikor valaki külföldi, és nincs ide a családom, és szoktam mondani, hogy ki a családom, ez a szeminárium, és a neokatekumenes közösség, ami itt van nekem itt Miskolcon, egy misszióegyentes közösség, ez a családom. Mert ha itt történt valami velem, valami bajban vagyok, és kell valaki beszélni, vagy valaki, nem tudom menni Ecuadorba, vagy valaki beszélni, de van ez a közösség, amikor valamikor visszafordulok hozzájuk, és ott vannak. És mindig jelen van, és lehet mondani, hogy az is az én családom. Hát szeminárium és a közösségem nekem ez egy, lehet mondani, nagyon fontos dolog a hivatásomban is, az életemben is.
Ez a közösség, a miskolci neokatekumenális közösség, amiről beszélsz, ott csak magyarok vannak, vagy ott is vannak külföldiek?
Nem, vannak külföldiek, igen, vannak külföldiek, egy spanyol család és egy olasz család, és három magyar család, aki Budapestről jöttek Miskolcra.
Azt mondtad, hogy egyrészt fontos volt a pappá formálódásod szempontjából az, hogy egy ilyen családias légkörben töltheted a szemináriumi időszakot, akár a rektorral, vagy a vicerektorral is megvolt ez a szorosabb kapcsolat, meg a miskolci közösséggel. Ezen kívül mi az, ami még úgy meghatározó volt számodra abban, ahogy most itt állsz szentelés után egy-két héttel?
Vagy tudnám mondani, hogy Isten a szeminárium keresztül éveken alatt úgy mutatta, hogy először sokszor az elújárunk és a kateketák mindig azt hangsúlyozták, hogy fontos a szemináriumban nem is, hogy pap legyek, vagy akarok pap lenni, először keresztény lenni, és utána Isten lassan-lassan mutat a hivatás, és ezt én tapasztaltam a szemináriumban. Mert amit mondtam, hogy én soha nem gondoltam, hogy lenni pap, hogy ez volt nagyon világos nem volt nekem, de egyige mondtam Istennek, és Isten lassan-lassan beszélt. De is a mi szemináriumban is van ez a missziós időszak, ami egy-két év, három év is küldenek egy paphoz, egy pap mellett, és ott vagyunk mellé, és nekem nagyon segített. Amikor voltam Budapesten két évig, a Palisz-Szentvince plébánián, léptek is van átjánál, és az nagyon segített, mert nagyon sok dolog tudtam látni a papi hivatásáról. És utána visszajöttem, voltam egy évét az iskolában, és van egy eskrutínium a diakonátus előtt, és az előjáron gondolta, hogy ha jobban nekem várni egy évet, mondta, jó, hát, mert ezt lehet, hogy látják dolgok, amit én nem látom, és utána beszéltem velük, és jó, és küldtem nekem Debrecenbe, és nagyon jó volt. Debrecenben voltam egy missziós közösségben is, és az nagyon jó volt, nagyon-nagyon segített nekem látni, hogy miért mindig ellenálltam, mert emberileg mindig ellenálltam az Isten akarata, az Isten tervének, mert nem volt ez, amit szeretem volna. Mert
tudom, hogy ez nagyon személyes, de mégis mi az, ami ebből megosztható, hogy ez miben nyilvánult meg ez az ellenállás?
Az ellenállás, ez nekem a tanulás. Pont arra mondtam, hogy én építészmérnöknek szeretem tanulni. Hát akár tudja matekot, azt nem kell sokat tanulni. De amikor ide érkeztem tanulni filozófia, teológia, amik kell 3-4 óra ülni és tanulni, nem, ezt nekem nem szeretem. És úgy mondtam, hogy ezt nem szeretem, úgy tanulok eleget, hogy átmenjek, hogy legyen kész a vizsga, és kész. Mindig úgy csináltam. Inkább nem tanulok, nem csak legyen is kész. Uh-huh. Hogy úgy látom, hogy ez mindig volt bennem, hogy, mert ez nem volna milyen akartam, mert én tehát építés minden akartam, de látom, hogy jó volt ez, az időszak, ami ezen keresztül tudtam lenni, hogy milyen képes vagyok, úgy is ki vagyok. Sokszor is tudom elárni az Isten akarata, hogy te gyenge is vagyok, hát ez, és az segítette, hogy jobban tudja ragaszkodni Istenhez, és nem csak magamban.
nem lehet egy elbizonytalanodásból fakadó ellenállás? Te biztos voltál az elmúlt 10 évben abban, hogy a Jóisten a papi hivatásra hív?
Igen, csak nem akartam befogadni. Emberileg nekem más terve volt, tehát ez tudtam, hogy Isten hív már, amikor bejöttem a szeminárium. Éveken keresztül az első éve lehet, hogy még kicsi bizonytalan voltam, de utána már kezdte látni, hogy tényleg Isten hív.
Csak te nem akartál.
Nem úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem. Ezért nehéz volt. Én mondom, az első 3 éve nehéz volt nekem. De én mondom, lehet, hogy én nem voltam hűséges Istenhez, de ő mindig hűséges, és mindig ott volt mellettem, és segített minden szempontból. És látom, hogy te éveken keresztül megmutat az Isten az ő terve az életemben, és ő is segít, mert egyedül nem tudnám mi lenni, ha se, csak ő bele.
2 évig Budapesten voltál, ugye, ahogy említetted, és akkor 1 év Debrecen?
Debrecenben, igen.
Debrecen, és ezen kívül diákonusi év első fél évét, azt még szintén egy külső helyszínen, valahol egy gyakorlati helyen.
Igen, Encsen voltam, ez is nagyon nagy segítség volt nekem, nagyon tetszett. Ott voltam a Gulyás Zsolt atyával, már így nagyon jól éreztem ott. Jó volt, hogy tudtam iskolában is tanítani, tanítottam a gyerekeknek, ilyen fiatalos csoport is volt, minisztráns csoport, hetente mentünk az öreg otthonával látogatni, ez minden nap volt valami tendő, és azt nagyon, nagyon szeretem, mert nem szeretem csak egy helyig leülni, ami mondta, nem szeretem leülni, csak ott lenni 3-4 óra. Jobban nekem ilyen mozogni, oda menni, és nagyon-nagyon segített, és nagyon tetszett ott lenni.
Segíts nekem abban, vagy javíts ki, ha nem jól gondolom, hogy igaz, hogy neokatekumenális közösséghez tartozol, ugyanakkor a szentelés után ugye valahová egy plébániára, káplánként, egy plébános mellett kapsz helyet.
Igen.
Ami azt jelenti számomra, hogy nem a neokatekumenális közösséghez hasonló közösséget kell majd létrehoznotok, vagy vezetnetek, hanem külön van. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ugye nálatok, ahogy mondtad is, hogy mindenféle korosztályból vannak egy-egy közösségnek a tagjai, egy-egy plébánián pedig külön van ifjúságpasztoráció, külön van az idősebbeknek katekézis, és lehetne így bontani a csoportokat. Jól gondolom ezt, hogy neked is majd ez lesz a feladatod, és ha igen, akkor te melyik korcsoportot érzed esetleg magadhoz közelebb?
Igen, pont úgy korrekt van, tehát megyünk egy plébániához, mint egyházmegyei papok, megyünk plébániához, ott szolgálunk, ahova az érsek küldi, és szolgálunk a közösségnek. A fiatalokkal jobban megy a foglalkozás, de idősebbekkel is, tehát szeretem is jegyes pasztoráció, az is gondolom, hogy lehetne segíteni, de nyitott vagyok mindenre, tehát pont hála Istennek, amikor mondtam Encsen, tehát minden korosztályakkal kellett foglalkozni, mert mindenkinek van szüksége hallgatni, hogy Isten szeret, és ez szerintem ez a jó hír, ami nekünk kell vinni az emberekhez, az embereknek.
Ez így van, hogy hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan minden korosztálynak. Mi azért, ha nem látjuk a környező népek hívő közösségeit, vagy ha látjuk, akkor is hajlamosak vagyunk magyar mentalitás, a panaszkodásra bármit illetően, akár azzal kapcsolatban is, hogy zömében a tapasztaltabb korúak, az idősebb korosztály vesz részt az egyházközség programjain, általában lehet nagyobb város vagy kisebb településről szó, és a fiatalokat nehéz megszólítani. Ecuadorban a te közösségedben mennyire volt az jellemző, hogy a fiatalokat el lehetett könnyedén érni?
Most nem már egy kicsi nehezebb. Vannak fiatalok, lehet mondani, egy kicsi könnyebb nálunk. Öröklődünk a szüleinktől, a családunktól, a vallásosság, lehet mondani, vagy a katolikus vallást. De nehéz, mert úgy is lehet, hogy járnak templomba. Nincs egy milyen kapcsolat az Istennel, vagy hát megyek misére, mert szokás az a családomban. Nálunk nehéz azt tudni, hogy ki jár, és miért jár templomba, vagy milyen a kapcsolat. Mert ez igaz, hogy nagyon sok ember jön a templomban, 300, nem tudom, egy templomban egy vasárnap, de tőlük senki nem ismer egymást, csak járnak vasárnap, és ott találkozik.
És lehet, hogy csak megszokásból, de nem olyan mély Isten igen. kapcsolatuk van. De akkor, ha jól értelek, ott azért nagyon sok fiatal részt
vesz. Vannak még fiatalok, igen. Régen többen voltak, most már egyre kevesebb nálunk is.
Szerinted nálunk itt Magyarországon mi lehet megoldás? Mi az, ami segítene abban, hogy a fiatalokat el lehessen érni, és közelebb kerüljenek a Jóistenhez?
Jó kérdés. Én ami próbáltam a fiatalokkal, hogy ilyen közelebb kerülni hozzájuk. Hát az jó, fontos, hogy foglalkozom a szentírással, ilyen vallásos dolgokkal, de inkább közelebb próbáltam hozzájuk menni, ilyen játékok, kezdtünk játszani, ilyen játékok van, vagy szoktunk menni focizni fiatalokkal, és más, nem csak, hogy lássák, hogy ott van a pap, hanem közel kerülni. Velük is volt már tapasztalatok, hogy fiatalok jöttek kérdezni a saját életéről. Én nem kérdeztem tőlük, hanem ő jöttek kérdezni, hogy ezt tudnám csinálni, hogy ezt tudnám megoldani. De ez már amikor belépsz egy kapcsolat velük is, de ez nehéz, mert idő is kell, foglalkozni kell velük. Ez enélkül a következő nem. generáció, de ha nem már nélkül utána mi lesz a templomban?
Hát ez egy jó kérdés. Igen, a Jóistennek terve van velünk, kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Minden szentelés előtt álló papnövendéknek választania kell egy papi elmondatot. A te papi elmondatod az, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Mit jelent számodra ez a jelmondat?
Ez nekem fontos mondat, majd úgy éreztem, hogy ez a szentírás rész, ez a Jeremiás proféta, amikor Isten szól neki, és kiválasztotta őt, és látom, hogy Isten mindenkinek hív, saját neve, tehát ez úgy mondja neve, pont nem tudjuk, hogy milyen hivatásuk, vagy a papságra, vagy házasságra, valamire hív az Isten az ember. És látom, hogy Istennek van egy terve, és amikor az ember belép az Isten tervében, annyira boldog tud lenni, és annyira jó tud érezni magát, minden helyzetben lehet boldog lenni, amikor az ember belép az Isten akaratába, és én is úgy tapasztaltam itt Magyarországon, hogy lehet ellenére, hogy ne hisz a nyelve, hogy nem tanultam, amit szeretném, hogy más emberekkel, hogy távol van a család, minden, de mindig annyira jó, és nagyon boldog érzem magam itt, mert látom, hogy ez az Isten terve. És látom, hogy pont is utána kicsi folytált ez az olvasmány, a Jeremiás proféta, hogy Isten teszi az ember a Jeremiás szájába az Isten szavát, hogy tudja hirdetni, hogy ő tudja mondani, ami az Isten mond. És pont arról gondoltam, hogy nem én beszéljen az embereknek, az omilien, hanem legyen Isten. Mert emberileg én mit tudnám mondani? Én nem tudnám mondani semmi. De Isten tudna szólni az embereknek egy embernek keresztül. És csak lenni jeszköz Istennek, hogy Isten tegye az ő tervét a világon, vagy az egyházban.
Én ezt kívánom számodra, Giovanni, hogy egész életedben legyél egy ilyen eszköz a Jóisten kezében, aki szavaival, tetteivel hirdetni tudja az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked
köszönöm
a beszélgetést.
Szépen.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És a te fele barátodat, mint magadat. És a te fele barátodat, mint magadat.
Kedves hallgatóink, Salazar Herrera, Giovanni Fernando Encsi Kaplánnal Papi Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című írásának 39. részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában.
Alexandre Dumas, a három testőr. A három testőr meghajolt, arcuk szinte lovaik sörényét érintette. Szavamra, eminenciás uram, szólt Athos, jól teszi, hogy minket is elvisz magával. Nem egy ijesztő ábrázatot láttunk útközben, sőt a vörös galambdúszban össze is zördültünk négy ilyen rossz képű alakkal. Összezördültek, uraim, ugyan miért? Kérdezte a bíboros. Jól tudják, nem szeretem az összezördüléseket. Éppen ezért bátorkodom tájékoztatni a történtekről eminenciádat, mert a másoktól értesül, hamis beszámoló alapján még azt hiheti, mi voltunk a hibások. És mi volt az eredménye az összekoccanásnak? Kérdezte a bíboros, összevonva szemöldökét. Csupán annyi, hogy Aramis barátom karját egy kissé megdöfték, ami egyéb iránt, mint eminenciád látni fogja, csöppet sem gátolja meg abban, hogy holnap részt vegyen a támadásban, ha eminenciád megparancsolná, hogy rohamozzuk meg a várfalakat. De az urak nem igen szokták hagyni, hogy összeszabdalják a bőrüket, mondta a bíboros. Legyenek hát őszinték, ugye nem maradtak adósok. Gyónjanak meg mindent, amint tudják tőlem, megkaphatják a feloldozást. Én, kegyelmes uram, felett Athos, még csak egy ujjal sem nyújtam kardomhoz, hanem derékor ragadtam az emberemet, és kidobtam az ablakon. Azt hiszem, amikor földet ért, folytatta Athos némileg habozva, eltörhette a combját. Ó, szólt a bíboros, és kegyed, Portos úr? Én, kegyelmes uram, tudom, hogy a párbaj tilalmas dolog, felkaptam hát egy padot, azzal sújtottam rá az egyik gazemberre, és azt hiszem eltörtem a vállát. Szólt a bíboros. Hát, Aramis úr, én, kegyelmes uram, igen szelíd természetű vagyok, és különben is, ezt talán nem tudja eminenciád, ma holnap visszatérek a papirendbe. Így aztán éppen azon fáradoztam, hogy szétválasszam cimboráimat, amikor az egyik gazember orvul átdöfte balkaromat. Erre már kifogyott a türelmem, magam is kardot rántottam, és mivel ellenfelem újból támadott, azt hiszem felnyársalta magát, miközben rám rohant. Csupán annyit tudok biztosan, hogy elesett, és mint azt is láttam volna, hogy két cimborájával együtt elcipelik. Az áldóját, uraim, mondta a bíboros. Három embert hidegre tesznek egy kocsmai verekedésben, mondhatom, nem sokat kukoricáznak. De mondják csak, mi okozta az összezördülést? Részegek voltak a gazemberek, felett Athos. Megtudták, hogy az este egy asszony érkezett a fogadóba, és rá akarták törni az ajtót. Rá akarták törni az ajtót, ismételte a bíboros. Ugyan miért? Nyilván, hogy megerőszakolják, mondta Athos. Már bátorkodtam említeni eminenciádnak, hogy részegek voltak a nyomorultak. Fiatal és csinos volt az asszony? Kérdezte a bíboros meglehetősen nyugtalanul. Nem láttuk, kegyelmes uram, felett Athos. Nem látták, jó, nagyon jó, folytatta élénken a bíboros. Helyesen tették, hogy megvédelmezték egy asszony becsületét. Magam is a vörös galambdúz fogadóba megyek, így hát megtudhatom, igazat beszéltek-e. Kegyelmes uram, szólt Athos önérzetesen. Nemesek vagyunk, akkor sem hazudnánk, ha az életünkbe kerülne. Nem is kételkedtem szavaiban, Athos úr. Percig sem kételkedtem, de mondják csak, tette hozzá másra térve. Egyedül volt az a hölgy? Nem, lovagja is vele volt a szobában, válaszolt Athos, mivel hogy azonban az arra sem mutatkozott, feltehetőleg pipogy a fráter. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mondja az evangélium, jegyezte meg a bíboros. Athos meghajolt. Így hát rendben volnánk, uraim, folytatta ő eminenciája. Tudom, amit tudni akartam, kövessenek. A három testőr a bíboros mögé került, az pedig ismét köpenyébe takarta arcát, és előre ügetett lován. 8-10 lépésnyire haladt négy kísérője előtt. Csak hamar odaértek a néma és elhagyatott fogadóhoz. A fogadós minden bizonnyal jól tudta, milyen jeles vendégre számíthat, ezért eltávolította a lábatlankodókat. 10 lépésnyire a házkapujától a bíboros megálltintett fegyvernökének s a három testőrnek. Az ablak deszkához kötve felnyergelt ló várakozott. A bíboros jellegzetes módon hármat koppantott az ablakon. Azon nyomban köpenyes férfi alak sietett elő. Septen néhány szót váltott a bíborossal, majd lóra pattant, és elvágtatott szűrzséré és egyben Párizs felé. Jöjjenek, uraim, szólt a bíboros. Igazat beszéltek, testőrurak, fordult a három szimborához. S ha rajtam áll, nem is bánják meg, hogy a mai estén összetalálkoztunk. Addig is kövessenek. A bíboros leszállt lováról, a három testőr ugyanúgy. A bíboros fegyvernökének vetette lovakantárját, a három testőr az ablakdeszkához kötötte a maga három lovát. A fogadós kinnált a küszöbön, az ő szemében közönséges tiszolt a bíboros is, nyilván azért jön, hogy meglátogassa szívehölgyét. Van-e földszinti szobája, ahol az urak elüldögélhetnek a melegben, miközben rám várakoznak? Kérdezte a bíboros. A fogadós kinyitotta egy nagy terem ajtaját. A szobában épp akkor cserélték ki a régi kályhát tágas, kitűnő kandallóra. Ez van, válaszolta. Jó lesz, mondta a bíboros. Menjenek be ide, uraim, itt várjanak meg nagyon, kérem. Fél óránál nem maradok tovább. A három testőr bement a földszinti szobába, a bíboros pedig minden további kérdezősködés nélkül felsietett a lépcsőn. Látszott rajta, hogy nincs szüksége kalauzolásra. Három barátunk nem is gyanított semmit. Csupán kalandos lovagi természetük szavát követték, de nem kétséges, hogy olyan valakinek tettek nagy szolgálatot, aki a bíboros egészen különleges pártfogásával dicsekedhet. De vajon ki ez a valaki? Nyomban ezt kérdezte egymástól a három testőr is, majd látva, hogy semmiféle okoskodással nem jutnak kielégítő feleletre, Porthos behívta a fogadóst és kérte hozzon kockát. Porthos és Aramis asztalhoz ült és játszani kezdett. Athos töprengve sétált fels alá. Miközben így járkált és töprengedett, több ízben elhaladt a félig lebontott kályhacső előtt, melynek túlsó vége a fölöttük lévő szobába szolgált. Valahányszor ide-oda sétál, szavak moraja ütötte meg a fülét, s végül felkeltette figyelmét. Közelebb lépett, s meg is értett néhány szót. Nyilván annyira érdekesnek találhatta, amit beszélnek, hogy csendre intette cimboráit, ő maga pedig odahajolt a cső nyílásához, és feszülten figyelt. Figyeljen rám, milédi, beszélt a bíboros. Nagyon fontos az ügy. Foglaljon helyet, és beszélgessünk. Milédi, suttogta Athos. A legnagyobb figyelemmel hallgatom eminenciádot, felelt egy női hang, melynek hallatára Athos megremegett. Egy kis hajó várja kegyedet Lappoint erődnél a Sáren torkolatában. Legénysége angol, a kapitány az én emberem. Holnap reggel elvitorlázik. Tehát oda kell mennem még ma éjszaka? Oda, azonnal, azaz miután meghallgatta utasításaimat. Ha kilép a fogadóból, két férfi várja, ők elkísérik. Előbb én távozom, kegyet fél órával indul utánam. Igenis, kegyelmes uram, de térjünk vissza a feladatra, mert rám bízni kegyeskedik. Szeretném továbbra is kiérdemelni eminenciád bizalmát, ezért kérem tájékoztasson világosan és határozottan, nehogy bármit is elvédsek. Egy pillanatig néma csend támadt. A bíboros kétségkívül szavait mérlegelte, Milady pedig értelmét és figyelmét megfeszítve készült, hogy megértse mindazt, amit hallani fog, és jól bevésse emlékezetébe, ha végighallgatta. Athos felhasználta a pillanatot. Szólt cimboráinak, fordítsák rá a zárra a kulcsot, és intett jöjjenek oda, ők is figyeljenek. A két testőr szerette a kényelmet. Egyet széket hoztak maguknak, egyet pedig Athosnak, majd mind a hárman leültek, összedugták fejüket, és a fülüket hegyezték. Londonba kell utaznia, folytatta a bíboros. Ha Londonba ér, keresse fel Buckinghamet. Talán megjegyezhetem, eminenciás uram, szólt Milady, hogy a Gyémánt-Dzsinór hegyek epizódja óta a herceg gyanakszik rám, mindig is engem gyanúsított a dologgal. Most nem is az a cél, szólt a bíboros, hogy megnyerjük a bizalmát, hanem hogy őszintén és egyenesen tárgyalást kezdjünk vele. Őszintén és egyenesen, ismételte Milady, volt a hangjában valami kimondhatatlan kétszínűség. Igen, őszintén és egyenesen, ismételte a bíboros ugyanúgy. Az egész tárgyalás folyamán semmi szükség a köntörfalazásra. Hajszál pontosan követem eminenciád utasításait, szeretném hallani. Keresse fel Buckinghamet a nevemben, s mondja el neki, jól ismerem minden előkészületét, de nem sokat törődöm vele, mert ha mozdulni merészel, annak a királyné látja kárát. Vajon elhiszi-e, hogy eminenciád valóra válthatja ezt a fenyegetést? El, megvannak a bizonyítékaim. Helyes volna, ha elé tárhatnám ezeket, hogy a herceg maga ítéljen a dologban. Természetesen. Mondja el neki, hogy közé teszem Bois Robert és Botry már kijelentését arról, hogyan találkozott a herceg a királynéval a konétábla asszonynál egy álarcos bálon. Mondja el neki, nehogy kétségei maradjanak, hogy a bálon a herceg Guise lovag nagymogú jelmezében jelent meg, s hogy 3000 aranyat fizetett a lovagnak a jelmezért. Meg lesz, kegyelmes uram. Mondja el érkezése és távozása minden epizódját azon az éjszakán, amikor olasz jövendőmondó jelmezbe öltözve osont be a palotába. S ha ezek után is kétségbe vonná értesüléseim hitelét. Azt is mondja el, hogy köpönyege alatt fekete könycsepp mintával, halálfejekkel és keresztbetett lábszárcsontokkal díszített bő fehér talárt viselt, hogyha meglepnék, megjátszhassa a fehér asszony kísértetét, mely a közhit szerint mindig megjelenik a Louvre-ban, valahányszor nagy események állnak küszöbön. Ez az egész, kegyelmes uram. Mondja el azt is, hogy pontosan ismerem Ámiéni kalandjának minden részletét, és szellemes, gúnyos elbeszélést íratok róla. Benne lesz a park térképe, és az éjszakai kaland főbb szereplőinek képmása is. El fogom mondani. Mondja el még, hogy Montague a kezemben van. Montague a Bastille-ban van, és igaz ugyan, hogy levelet nem találtak nála. De ha kínvallatással kerül a sor, mindent be fog vallani, amit tud, sőt, még azt is, amit nem tud. Pompás. Végül említse meg, hogy a herceg, amidőn Sebbellobbal távozott részigetéről, szállásán felejtette Chevreuse asszony egyik levelét, mely felettébb kínos helyzetbe hozza a királynét, mert nem csupán az bizonyítja, hogy a felséges asszony szeretheti a király ellenségeit, hanem azt is, hogy összeesküvésző Franciaország ellenségeivel. Jól megjegyezte minden szavamat? Nyomban meglátja eminenciád. A konitabl asszony estéje az éjszaka Louvre-ban, az ámiéni kaland, Montague elfogatása, Chevreuse asszony levele. Jól van, szólt a bíboros. Nagyon jól. Irigylésre méltó a memóriája, milédi. Azonban mi lesz, folytatta a bíboros hízelgő bókja után az asszony, ha mindezek az érvek sem győzik meg a herceget, és nem hagy fel Franciaország elleni támadó szándékaival? A herceg őrült, jobban mondva ostoba szerelmes, folytatta igen keserűen Richelieu. Mint a kóbor lovagok hajdanán ő is szíve hölgyének egyetlen pillantásáért indított háborút. Ha belátja, hogy ez a háború, amint ő nevezi, szíve hölgyének becsületébe, sőt talán szabadságába kerülhet, kétszer is meggondolja a dolgot, erről kezeskedem. De ha mégis, vitázott tovább Milady, és álhatatossága arra vallott, hogy Töviről hegyére tisztán akarja látni az előtte álló feladatot. De ha mégis tovább makacskodik? Ha tovább makacskodik, szólt a bíboros. Ez nem valószínű. De lehetséges, mondta Milady. Ha tovább makacskodik, ő eminenciája elhallgatott, majd így folytatta. Ha tovább makacskodik, akkor remélem, közbe jön valami olyan esemény, amely nem egyszer megváltoztatta már egy-egy állam egész arculatát. Talán osztoznám eminenciád jövőbe vetett bizalmával, szólt Milady, ha a kegyes volna történeti példát idézni valami efféle eseményre. Szívesen, mondta Richelieu. Például, amikor a dicső emlékezetű IV. Henrik király 1610-ben nagyjából ugyanazért, mint jelenleg a herceg, egyszerre készült rátámadni Olaszországra meg Flandriára, hogy egyidejűleg kétfelől csapja le Ausztriára, mi történt? Olyasmi történt, ami megmentette Ausztriát. Miért volna kevesebb szerencséje a francia királynak, mint annak idején a német császárnak? A Ferroneri utcai merényletre gondol eminenciád? Pontosan arra, felelt a bíboros. Nem gondolja eminenciát, hogy Ravaillac kivégzése elriasztja azokat, akiknek megfordulhat a fejében, hogy példáját kövessék? Minden időben és minden nép között, kiváltha a népet vallási viszály osztja meg, lesznek fanatikusok, akik csak az alkalomra várnak, hogy vértanúk lehessenek. Lám, épp erről jut eszembe, hogy a puritánok egy kanálvízben megfojtanák Buckingham herceget, és prédikátoraik benne látják az antikrisztust. Tehát? Kérdezte Milédi. Tehát, folytatta közönyösen a bíboros, jelenleg csupán annyit kellene tennünk, hogy olyan ifjú, csinos, rátermett nő szemét kerítsünk, aki amúgy is bosszút forral a herceg ellen. Ilyen asszony könnyen akad. A herceg nagy hódító nyilván örök hűséget fogadott boldog-boldogtalannak, felszítva a szerelem lángját, nem egy asszonyi szívben, de felszítva a gyűlöletet is örök csapodárságaival. Természetesen, szólt hidegen Milédi, akadhat ilyen asszony. Nos, ha egy ilyen asszony egy megszállott kezébe nyomja Jacques Clément vagy Ravaillac tőrét, megmentheti Franciaországot. Meg, de egy gyilkosság bűn részese lesz. Ki tudja, kik voltak Ravaillac vagy Jacques Clément merényletének bűn részesei? Nem tudja senki, mert úgy lehet oly magas személyiségek voltak, hogy senki sem merte őket háborítani. Az igazságügyi palotát sem gyújtanák fel akárkiért, kegyelmes uram. Úgy véli hát, hogy az igazságügyi palota leégése nem csupán a véletlennek köszönhető? Erről, kegyelmes uram, felelte Milédi, nekem nincs véleményem, én mindössze a tényt említem meg. Azt azonban mondhatom, hogy ha én volnék Montpensier asszony, vagy Medici Mária királynő, nem volna szükségem annyi körültekintésre, mint így, lévén a nevem egyszerűen Lady Clarick. Ez igaz, szólt Richelieu, de mondja, mit kíván? Parancsot, mely előre szentesíti mindazt, amit megítélésem szerint Franciaország érdekében tenni fognak. Mindenek előtt azonban ki kell találnunk az említett asszony személyt, aki bosszúra készül a herceg ellen. Az már megvan, mondta Milédi. Azután meg kell találni azt a szerencsétlen megszállottat, aki az isteni igazságszolgáltatás eszköze lesz. Azt is megtaláljuk majd. Nos, szólt a hercegérsek, ráér majd akkor kieszközölni tőlem parancsot, amit most kér tőlem. Igaza van, eminenciás uram, mondta Milédi. Tévedtem, amikor többet láttam a megtisztelő megbizatásban, mint ami. Feladatom tehát csupán annyi jelenteni a hercegnek eminenciád nevében, hogy eminenciád pontosan tudja, miféle áruhákban közelítette meg Buckingham a királynét a konétáblasszony estéjén, hogy eminenciád kezében vannak a bizonyítékok egy találkozásról, melyet a királyné lehetővé tett egy bizonyos olasz asztrológusnak, aki nem volt más, mint Buckingham herceg, hogy eminenciád igen szellemes elbeszélést iratott az amiéni kalandról, vele foglaltatta a park térképét és a szereplő képmását is, hogy Montaigu a Bastille-ba került, és a kínvallatásban sok mindent elmondhat, amire emlékszik, sőt olyat is, amit elfelejtett, végül, hogy eminenciát kezében van Chevreuse asszony egyik levele, a herceg szállásán találták meg, és a levél felettébb kínos helyzetbe hozza nem csupán azt, aki írta, hanem azt is, akinek nevében írták. Azután, ha mindezek ellenére tovább makacskodik, hiszen, mint említettem, csupán ennyire terjed megbízatásom, akkor már csak egyet tehetek, imádkozni az Istenhez, tegyen csodát Franciaországért. Ugye erről van szó, kegyelmes uram? Nincs egyéb feladatom? Erről van szó, ismételte szárazon a bíboros. Most pedig, szólt Milédi, mintha észre se vette volna, mennyire más hangon beszél vele a hercegérsek, most pedig, miután megkaptam az eminenciád ellenségeire vonatkozó utasításokat, volna-e kegyes megengedni, hogy egy szót ejtsek saját ellenségeimről is? Ellenségei volnának? Kérdezte Richelieu. Igen, kegyelmes uram, ellenségeim. Ezt számot tartok eminenciát teljes támogatására velük szemben, mert eminenciát szolgálatával érdemeltem ki gyűlöletüket. Kik azok? Kérdezte a hercegérsek. Mindenek előtt Bonacieux-né, egy hitvány kis intrikus némber. Börtönben van Mántéban. Csak volt, szólt Milédi. A királyné kieszközölte a parancsot a királytól, hogy egy zárdába szállítsák át. Zárdába? Mondta a hercegérsek. Igen, zárdába. Hová? Nem tudom, nem szivárgott ki a titok. Majd én megtudom. Nekem is elmondja eminenciát, hol van zárdában ez az asszony. Semmi akadálya, felelt a bíboros. Rendben van. Van azonban egy sokkal félelmetesebb ellenségem is, mint a kis Bonacieux-né. Ki az? A szeretője. Hogy hívják? Jól ismeri őt, eminenciás uram, csattant fel hangosan Milady. Ő mindkettőn gonosz szelleme. Neki köszönhető, hogy a király testőreihez szegődött a győzelem, amikor eminenciát gárdistái egy ízben a testőrökkel összecsaptak. Tőle kapott 3 döfést Várdé gróf, eminenciád megbizotja, és ő miatta bukott meg a zsinórhegyek visszaszerzése. És végül, amikor megtudta, hogy én szakítottam el tőle Bonacieux-nét, ő esküdött meg, hogy nem nyugszik, amíg meg nem öl. Szólt a bíboros. Tudom, kiről beszél. Arról a nyomorult D'Artagnanról. Bátor fickó, mondta a bíboros. Éppen mert bátor fickó, azért különösen veszedelmes. Bizonyítékra volna szükség, hogy összejátszik Buckinghammel, mondta a hercegérsek. Bizonyíték, kiáltotta Milady, 10-et is szerzek. Akkor hát mi sem egyszerűbb, szerezze meg a bizonyítékokat, és én a Bastille-ba juttatom. Köszönöm, kegyelmes uram, és azután? Aki a Bastille-ba kerül, annak nincs és azután, mondta tompán a bíboros. Ej, az angyalát, folytatta. Bárcsak én tudnék oly könnyen túladni ellenségeimen, amíg könnyen túladok a kegyed ellenségein, bárcsak ilyen emberek ellen kérne tőlem szabad kezet. Kegyelmes uram, folytatta Milady, szemet szemért, fogad fogért, egyik embert a másikért. Adja nekem ezt, én eminenciádnak adom a másikat. Nem tudom, mire céloz, mondta a bíboros. Nem is vagyok rá kíváncsi, de szeretném, ha örömet szerezhetnék kegyednek, és úgy hiszem semmi akadály, hogy megkapja azt, amire egy ilyen semmi emberrel szemben szüksége van. Annál is inkább, mert amint mondja ez a kis D'Artagnan, botrányos életű párbajhős és hazaáruló. Jellemtelen aljas fráter, kegyelmes uram! Adjon papírtollat és tintát, szólt a bíboros. Tessék, kegyelmes uram! Rövid időre elhallgattak, s ez arra mutatott, hogy a bíboros a levél megfogalmazásán töpreng, vagy már is papírra veti. Athos egy szót sem mulasztott el a beszélgetésből, most jobbról-balról kézen fogta két szimboráját, és a szoba túlsó végébe vezette őket. – Ej, mit akarsz? – mondta Porthos. – Miért nem hagyod, hogy végighallgassuk? – Csitt! – mondta halkan Athos. – Mindent hallottunk, amit hallani kellett. Különben felőlem végighallgathatjátok a többit is. Én azonban most elmegyek. Elmégy, szólt Porthos, és mit mondjunk, ha a bíboros keres? Nem várjátok meg, amíg keres, még annak előtte azt mondjátok neki, járőrbe mentem, mert a fogadós elejtett szavaiból arra a következtetésre jutottam, hogy az út nem biztonságos. Én majd a bíboros fegyvernökének mondom el ugyanezt, a többi pedig rám tartozik, ne törődj vele. Athos, csak óvatosan, szólt Aramis. Ne féljen, válaszolt Athos, mint tudja, mindig helyén van a szívem. Porthos és Aramis visszatért a kályhagysőhöz. Athos pedig bátran és határozottan kiment, leoldott a lovát 2 barátjának lova mellől az ablakdeszka karikájáról, néhány szóban elhitette a fegyvernőkkel, hogy nem árt, ha előőrsbe megy, mielőtt visszaindulnak. Tüntetően megvizsgálta a pisztoly a csappantyúját, kivonta a kardját, és mintha csak ugyan járőrbe készülne, megindult a tábor felé vezető úton.
Düme a Három testőr című írásának 39. része hangzott el. A felolvasó Varga Tamás volt, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.